kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
Elhunyt Schönberger Ferenc atya, tiszteletbeli kanonok. 2009-től az Egri Főegyház megyében, Mátra Szent Imrén, Gyöngyösön, Egerben látott el papi szolgálatot. 2021-től a szatmári papi otthon lakója volt. A szatmári római katolikus püspökség megrendülve, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Schönberger Ferenc tiszteletbeli kanonok nyugalmazott plébános 2026. február 6-án életének 88. papságának 62. évében betegség után a végső szentségekkel megerősítve, Istenben megnyugodva elhunyt. Schönberger Ferenc atyát tiszteletre méltó Márton Áron püspök szentelte pappá 1964. április 5-én Gyulafehérváron. Segédlelkész volt 1964-től Szaniszlón, plébánosként szolgált Lázáriban, Rónaszéken, Nagybocskón, Krasznaterebesen, Mezőfényen. 1995-től Kárpátalján működött. 2008. augusztusában nyugdíjba vonult. 2009-től az Egri Főegyház megyében látott el papi szolgálatot. 2021-től a szatmári papi otthon lakója volt. A temetési szentmisét február 7-én szombaton 12 órakor a Székesegyházban mutatják be lelki üdvéért, majd utolsó útjára kísérik a szatmári híd melletti római katolikus temetőbe, ahol örök nyugalomra helyezik. A Fidelitas országjárásának az a célja, hogy minden vármegyébe elvigyék az üzenetet. Nemet mondanak a háborúra és arra, hogy a Tisza párt berántsa a magyar fiatalokat egy értelmetlen háborúba, közölte a Fidelitas elnöke Zalaegerszegen, a Fidesz ifjúsági szervezete országjárásának 4. állomásán. Mohácsi István felidézte, 2025. októberében online petíciót indítottak, mert Rucin Szendi Romulusnak, a Tisza párt katonai szakértőjének volt egy botrányos kijelentése a sorkatonaság visszaállításáról. Európa forrong, az európai politikusok háborús pszichózisban vannak, parancsszóra akarják bevezényelni a fiatalokat Ukrajnába. Horvátországban már visszavezették a kötelező sorkatonai szolgálatot, 1200 fiatal meg is kapta a behívóját. Németországban is nagy erőkkel zajlik a sorkatonaság visszaállítása, mondta az elnök. Miközben a Shell részvényeivel nagyot kaszált az ukrajnai háborún, Kapitány István, a Tisza párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője a rezsicsökkentés mellett már a januári rezsistoppot is támadja. A jelenlegi kormány azonban ezt nem fogja engedni eltörölni. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint Budapesten. A tárca vezető Kapitány István nyilatkozatára reagálva kifejtette. A Tisza párt politikusa ma már nem csak a rezsicsökkentést támadja általában, hanem támadja azt a kormányzati intézkedést is, miszerint januárban az extrém hideg miatti költségnövekedést a fűtésszámlán a kormány átvállalja. A társadalom együttműködése a bizalmon nyugszik. Bizalom nélkül nincs fejlődés, hangsúlyozta Sztojka Attila államtitkár az Aktívan a Tudásért projekt ünnepélyes záróeseményén Budapesten. A Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta. A kormány 10 milliárd forintos keretösszeggel indította el az Aktívan a Tudásért programot. 2029. június 30-áig legalább 10 000 fő bevonását tűzték ki célul, olyan emberekét, akik inaktívak, vagy legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, ismertette. Naponta 1000 kátyút javítanak meg, és még tovább emelik a kátyúzási kapacitást. Hétvégén és éjszaka is dolgoznak a szakemberek, mivel az időjárás végre lehetővé teszi a tartós megoldást jelentő technológiát, közölte a főpolgármester a közösségi oldalán. Karácsony Gergely azt írta, megfeszített munkával várhatóan a hónap végére rendezik az extrém, útgyilkos időjárás okozta viszonyokat. Végül az időjárásról. Nyugat felül egyre több felhő érkezik, miközben a kevésbé felhős tájakon pára ködés képződhet. Reggelre már nagyrészt erősen felhős vagy borult, többfelé párás idő várható, gyenge csapadék azonban csak néhol fordulhat elő. Többfelé szélcsend várható, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 5 és 11 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa a világiak, a család és az élet dikasztériuma közgyűléséhez, nevelés, akár szenvedés árán is. Februárban imádkozzunk a gyógyíthatatlan beteg gyermekekért, kéri a pápa. 14. Leó levele a téli olimpia alkalmából. A sport fontos az emberiség számára, tartsák tiszteletben az olimpiai fegyverszünetet.
Pápa beszéde a világiak, a család és az élet dikasztériuma közgyűlésén. Nevelés, akár szenvedés árán is. Ami Krisztus ki nem alakul bennetek, Szent Páli motto jegyében tartotta a Vatikánban február 4-e és 6-a között, a világiak, a család és az élet dikasztériuma harmadik közgyűlését, amelynek témája a világiak keresztény életben való képzése és a világ találkozók tapasztalatai. A Szentatya február 6-án pénteken délelőtt fogadta a közgyűlés 60 tagját, és az elkötelezett, személyes tanúságtételén alapuló, még a szenvedést is vállaló nevelői munkát ajánlotta nekik.
Gli incontri mondiali coinvolgono un grande numero di partecipanti, richiedono un complesso lavoro organizzativo.
Beszéde kezdetén Leó pápa elismerő szavakkal szólt a világ találkozókról, hiszen azok nagyszámú résztvevőt érintenek, és megszervezésük összetett munkát igényel, komoly együttműködést a helyi közösségekkel, egyénekkel és szervezetekkel, akik közül sokan hosszú és értékes tapasztalattal rendelkeznek az evangelizációban. A pápa mégis inkább a keresztény nevelés témájára összpontosította figyelmét. Szent Pál apostolnak a találkozó mottójához választott szavai iránymutatást adnak egy tekintetben. Gyermekeim, a szülés fájdalmait szenvedem értetek újra, még Krisztus ki nem alakul bennetek. Az apostol a Galata híveket gyermekeinek nevezi, utalással arra a szülésre, ami által éppen nem szenvedés nélkül vezette őket Krisztushoz. A nevelés tehát a nemzés, az életadás és a szülés jegyében történik egy olyan dinamikában, amely még fájdalom árán is elvezeti a tanítványt az üdvözítő személyével való egyesüléshez, aki benne él és munkálkodik, képes átalakítani a test szerinti életet a Krisztusban való életté. Ez az apostol egyik kedvelt témája, leveleiben többször előfordul, például az első korintusi levélben. Ha 10 000 tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok. Krisztus Jézusban az evangélium által én adtam életet nektek. Igaz, hogy az egyházban időnként a nevelő, mint pedagógus tanító alakja felülkerekedett a hitet ébresztő atya alakján. A mi küldetésünk azonban sokkal magasabb rendű, állapította meg Leó pápa, ezért nem állhatunk meg egy tanítás, szokás, egy etika átadásánál, hanem arra vagyunk hivatva, hogy megusszuk másokkal mindazt, amit megélünk, nagylelkűen, a lelkek iránt őszinte szeretettel, a másokért való szenvedés hajlandóságával és fenntartás nélküli odaadással, mint a szülők, akik feláldozzák maguk a gyermekeik javáért.
E questo ci porta a un altro aspetto della formazione, la sua dimensione comunionale.
A pápa szerint ez a megközelítés elvezet a nevelés egy másik aspektusához, annak közösségi dimenziójához. Ahogy az ember élet egy férfi és egy nő szeretetén keresztül öröklődik, úgy a keresztény élet egy közösség szeretetén keresztül terjed. Nem csak a pápa hitoktató vagy a karizmatikus vezető szül hitet, hanem az egyház, az egységes élő egyház, amely családokból, fiatalokból, egyedülállókból, megszentelt életű személyekből áll, amelyet a szeretet vezérel, és ezért vágyik arra, termékeny legyen, hogy mindenkinek, és különösen is az új generációknak továbbadja az örömöt és az élet értelmét, amelyet megél és megtapasztal. Ami a szülőkben felébreszti a vágyat, hogy életet adjanak a gyermekeiknek, az nem olyan igény, amely valamit birtokolni akar, hanem az adás vágya, a bennük lakozó szeretet és öröm bőségének megosztása, és ez minden nevelési munka gyökere is, hangsúlyozta a Szent Atya. A feltámadt Jézus missziós megbízatása elrendeli, hogy az apostolok tegyenek tanítvánnyá minden népet, kereszteljék meg őket, és tanítsák meg őket parancsolatai megtartására. Ezek a kifejezések összefoglalják a nevelő küldetésének alapvetően fontos egyéb elemeit, mint a következetes, magával ragadó és személyes életutak ápolásának szükségessége, amelyek a keresztséghez, a szentségekhez, vagy azok újra felfedezéséhez vezetnek, hiszen ezek nélkül nincs keresztény élet. Újabb feladat, hogy segítsük a hit útjára lépő testvéreket új életmódjuk kialakításában és fenntartásában, amely magában foglalja az élet minden területét. Leó pápa kéri, hogy a keresztény közösségekben mozdítsák elő az ember élet minden szakaszán tiszteletben tartó nevelési szempontokat, főként azokat, amelyek hozzájárulnak a kiskorúak és a kiszolgáltatott személyek bántalmazásának megelőzéséhez.
L'arte di formare non è facile e non si improvvisa. Richiede pazienza, ascolto, accompagnamento e verifica.
A nevelés művészete nem könnyű, és ebben nem lehet improvizálni, mert türelmet, meghallgatást, útmutatást és értékelést igényel, mind személyesen, mind közösségileg, és nem hagyhatja figyelmen kívül az igazán nagy nevelők tapasztalatát, köztük Loyolai Szent Ignác, Néri Szent Fülöp és Kalozanci Szent József példáit. Beszéde végén Leó pápa megköszönte elkötelezettségüket, majd arra bátorította a dikasztérium tagjait, hogyha az előttük álló kihívások időként úgy tűnhetnek, hogy meghaladják erejüket és erőforrásaikat, akkor se csüggedjenek. Kezdjék el kicsiben, hittel követve mostármag evangéliumi logikáját, bízva abban, hogy az Úr a kellő időben megadja a szükséges erőt és kegyelmet. Tekintsenek Máriára, aki amikor nekünk adta Krisztust, a szeretet által együttműködött az egyház híveinek létrehozásában, akik ennek a főnek a tagjait alkotják. kövessék hitét, és mindig bízzák magukat közbenjárására. Zárta, a világiak, a család és az élet dikasztériuma közgyűléséhez intézett beszédét Leó pápa.
Februárban imádkozzunk a gyógyíthatatlan beteg gyermekekért, kéri a pápa. A pápa imavilághálója közzétette a Szent Atya februári ima szándékát, amelyben mindenkit arra szólít, hogy imádkozzon a beteg és szenvedő gyermekekért, családjukért és mindazokért, akik segítenek nekik. Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekek és családjuk megkapják a gyógyászati kezelést és a szükséges támogatást, anélkül, hogy elveszítenék az erejüket és a reményüket. Évente közel 400 ezer gyermeket és serdülőkorú fiatalt 0 és 19 éves kor között diagnosztizálnak rákkal. Ezt a betegséget sok helyütt nem tudják megfelelően kezelni, és az egyik fő halálozási oknak számít gyermek és serdülőkorban. Ezen túlmenően pedig világszerte 2,1 milliárd 20 év alatti fiatal szenved olyan krónikus betegségben, mint az egyes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri, valamint légzőszervi megbetegedések. Nekik és minden gyógyíthatatlan beteg gyermeknek szól 14. Leó pápa februári imaszándéka, amelyet a pápa imavilághálója tett közzé a kommunikációs dikasztériummal együttműködésben. Nem véletlen a témaválasztás. Február 11-én a Lourdi Boldogasszony emléknapján tartjuk a betegek világnapját. Az idei 34. világnapra választott téma az irgalmas szamaritánus együttérzése, mások fájdalmát hordozva szeretni. 14. Leó pápa az egész egyházat és minden jó akaratú embert arra kér, hogy csatlakozzon az imához azokért a kicsinyekért, akik szenvednek, és rendkívül elesettek, mint ahogy hozzátartozóikért, és azokért is, akik ellátják őket. A videóban Leó pápa látható, amint belép a vatikáni San Pellegrino templomba, az oltár előtt térdre ereszkedik és imába mélyed. Kezében gyermekrajzokat tart, amelyeket a római Bambin Gesù gyermekkórház kispáciensei készítettek. A színes rajzokon a gyermekek a főszereplők, akik szüleik, az orvosok társaságában láthatók a kórházi ágyon, és miközben e képeket nézzük, a háttérben gyermekzsivajt hallunk. A Szent Atya a rajzokon szereplő gyermekeket és velük együtt minden kisbeteget Isten gondviselésébe ajánl. Imáját halljuk, amint Krisztus gyöngétségéről beszél, aki befogadja a kicsiket, törékeny testükben van jelen, míg mosolyuk országának tanúsága. Leó pápa imája a beteg gyermekekért.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Lord Jesus, who welcomed the little ones in your arms and blessed them tenderly, today we bring before you the children living with incurable illnesses.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus, aki gyöngéden karodba vetted és megáldottad a kicsinyeket, ma rád bízzuk azokat a gyermekeket, akik gyógyíthatatlan betegséggel élnek. Törékeny testük a jelenléted jele, mosolyuk a fájdalomban is országodról tanúskodik. Kérünk téged, Urunk, hogy soha ne legyenek hiány a megfelelő orvosi ellátásnak, az emberséges és közeli gondoskodásnak, és egy olyan közösségnek, amely szeretettel kíséri őket. Támogasd családjukat a reményben, a fáradtság és a bizonytalanság közepette, és tedd őket a hit tanúivá, mely megerősödik a próbatétel idején. áld meg az orvosok, az ápolók és az egészségügyi dolgozók kezét, hogy munkájuk mindig a cselekvő együttérzés kifejezése legyen. Hogy lelked világosítsa meg őket minden nehéz döntésnél, és adjon nekik türelmet és gyöngétséget, hogy méltósággal szolgáljanak. Urunk, taníts meg minket, hogy fölismerjük arcodat minden szenvedő gyermekben, hogy kiszolgáltatottságuk felébressze bennünk az együttérzést, és arra ösztönözzön, hogy gondjainkba vegyük, elkísérjük és szeressük őket a szolidaritás konkrét gesztusaival. Tégy minket egy olyan egyházzá, amelyiket szíved érzései lelkesítenek, az imádság és a szolgálat mozgat, és képes legyen támogatni a törékenységet, és a fájdalom közepette vigasz forrása legyen, a remény magva és az új élet hirdetése. Amen. Zárta imáját 14. Leó pápa.
Leó pápa levele a téli olimpia alkalmából. A sport fontos az emberiség számára, tartsák tiszteletben az olimpiai fegyverszünetet. A 2026-os Milánó-Cortinai téli olimpiai játékok megnyitó ünnepsége előtt 14. Leó pápa közzétette Bőségben élni című levelét a sport értékéről. A pápa levele elején a 25. téli olimpiai játékok és a 14. paralimpiai játékok alkalmából üdvözli a rendezvényben érintetteket, és jó kívánságait fejezi ki nekik, miközben felkínál néhány elgondolkodásra indító pontot. A szövegben a Szentatya dicséri a sportot, és arról elmélkedik, hogy az sokféleképpen elősegíti az emberi testvériséget, és segíti az embereket abban, hogy a jó és a szent dolgokat kövessék. Leó pápa emlékeztet arra, hogy a korábbi olimpiai játékok során elődei hangsúlyozták a sport fontos szerepét az emberiség javára, különösen a béke előmozdításában. Ismét kifejezi elismerését amiatt, hogy az olimpiai fegyverszünetet az elmúlt években újra javasolta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése. Egy békére szomjazó világban olyan eszközökre van szükségünk, amelyek véget vethetnek a hatalommal való visszaélésnek, az erőszak megnyilvánulásainak és a jogállamiság iránti közönynek, írja levelében 14. Leó. A közelgő téli olimpiai és paralimpiai játékok alkalmából teljes szívvel arra buzdítok minden nemzetet, hogy fedezzék fel újra és tiszteljék a reménynek ezt az eszközét, az olimpiai fegyverszünetet, a megbékélt világ szimbólumát és ígéretét. A pápa utal a teniszre, az általa űzött sportra, amikor hangsúlyozza két játékos felemelő élményét, akik a határaikat feszegetik, a fejlődésre törekszenek, majd örömöt és önmaguk odaajándékozásának képességét tapasztalják meg. Ez a tapasztalat megszakítja az énközpontúságra való hajlamot, és elősegíti a csapatmunkát, amelyet ha nem szennyez be a profit kultusza, akkor elősegíti a testvériség növekedését. A kortársakkal való együttműködés néha megköveteli, hogy szembenézzünk a konfliktusokkal, illetve hogy kezeljük a frusztrációkat és a kudarcokat. Szükség van még a megbocsátás megtanulására is. Így alakulnak ki az alapvető személyes, keresztényi és polgári erények. A sportesemények szépségét vizsgálva a pápa emlékeztet egy további torzulásra, amely a versenyek politikai kihasználása, amelyek a találkozások helyszínei helyett politikai vagy ideológiai érdekek érvényesítésének színpadaivá válnak. Óvatosnak kell lennünk a transhumanizmus és a mesterséges intelligencia sportvilágára gyakorolt hatásával kapcsolatban is, amelyek a test és az elme mesterséges szétválasztásának kockázatát hordozzák magukban, a sportolót a természetes határokon túl optimalizált, ellenőrzött és továbbfejlesztett termékké alakítva. Amikor a technológia már nem az ember szolgálatában áll, hanem újra akarja értelmezni azt, a sport elveszíti emberi és szimbolikus dimenzióját, és a testetlen kísérletezés laboratóriumává válik. A sportról elmélkedve a pápa arra is emlékezteti az egyházat, hogy lelkipásztorilag legyen jelen a sport területén, és kínálja fel az elkísérés, a megkülönböztetés és a remény szolgálatát. Hivatkozik az Atlétika Vatikánára, amelyet 2018-ban hoztak létre a Szentszék hivatalos csapataként, és a kulturális és nevelési dikasztérium irányításával, mint egy olyan kezdeményezésre, amely tanúskodik arról, hogy a sport egyházi szolgálatként is megtapasztalható. Így a sport valóban az élet iskolájává válhat, ahol mindenki megtanulhatja, hogy a bőség nem a mindenáron elért győzelemből, hanem a megosztásból, a mások tiszteletéből és az együttjárás öröméből fakad, mutat rá Leó pápa levelében. Az egyház arra hivatott, hogy közel legyen a sport világához, amikor azt profi szinten űzik, elitversenyként vagy a siker, illetve a média megjelenés lehetőségeként használják. De a tömegsport iránti kifejezett törődés révén is, amely gyakran erőforrás hiánnyal küzd, de kapcsolatokban gazdag. A pápa arra is felszólít, hogy szabadítsuk fel a sportot a redukáló mentalitásoktól, amelyek puszta látványossággá vagy termékké alakítanák. A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2024. február 2-ai adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az egyetem pedagógiai karának dékánjával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával, Gyertya Szentelő Boldogasszony ünnepéről elmélkedik. Tartsanak velünk!
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit beszélgető társaimmal, Annával, Ritával és Zoltánnal. A nagyon szép adventi karácsonyi időszak után a farsang ideje kezdődik el, de ebben az időszakban is van nagyon sok olyan szentnek az ünnepe, illetve olyan katolikus ünnepünk, amellyel kapcsolatban talán érdemes egy kicsit beszélgetni. Így a mai beszélgetésünk témájának a február 2-ai ünnepet, a Gyertyaszentelő Boldogasszonyt választottuk. Ha azt kérdezem tőletek, hogy ezt a szót, vagy ezt a rövid összetett mondatot elmondjuk, hogy Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, mi jut eszetekbe erről a gondolatról, milyen gyerekkori élmények fűződnek hozzá, van-e bármi olyan, amit szívesen megosztanátok a rádió hallgatókkal?
Nekem rögtön Szent Simeon éneke jut eszembe, mert mi ezt nagyon gyakran énekeljük, akár így esti imaként is, valahogy a nap lezárásához nagyon-nagyon illik ez a most bocsásd el Uram, vagy más variációi is léteznek. És egyébként nekem rögtön az jutott eszembe, hogy a férjemnek ez a kedvenc imádsága és éneke, és valahogy számára ez nagyon-nagyon megkapó, és nagyon megragadja ennek az egésznek a világa. Az pedig, hogy Anna próféta asszony van benne, talán ha ilyen gyermeki viszonyulást érdemes felidézni, akkor ez nekem valóban egyfajta útmutatás, hogy öregségére mindig ott volt a templomban, volt, imádkozott, és ezt én is érzem az életemben, hogy egyre több benne az imádság. És amikor fiatalabb koromban, akár egy gyónás kapcsán is azt mondták, hogy igen, itt is jelen van az ima az életemben, meg a napomban ott is, de hogy még hová tudnám, és hogy tudnám növelni, akkor néha picit azt éreztem, hogy még hová? És most pedig hál' Istennek, és tényleg azt gondolom, hogy ezt a jó Isten adja ezt a gondolatot, és ezt a lelkületet, valahogy tényleg tetten érhetem azt, akár a Szentlélek segítségével, hogy igen, most is tudok például imádkozni, vagy ide még be tudom illeszteni, és már a napomban is vannak olyan állandó helyek, részek, és tényleg most már célom, hogy ezt mindinkább tovább növeljem. Úgyhogy én így Anna próféta asszony tudom idehozni.
Anna próféta asszony után köszönöm Annának ezt a, mondhatjuk így, felvezetést, és a mai beszélgetésünkben először vesz részt Rita. Szeretnélek téged is megkérdezni, hogy amikor erre a beszélgetésre készültetek, akkor neked milyen gondolatok jutottak az eszedbe, és mi az, ami kötődik akár a gyermekkorhoz, akár a mostani hitednek a megéléséhez, a vallási élethez?
Igen, és inkább arról beszélnék nem annyira a gyerekkori emlékekről, hanem hogy mit jelent most nekem a gyertya szimbolikája. Tudni kell ugye, hogy a nemzetet megvilágosító világosságról beszélünk, amikor a gyertya szentelésről van szó, és nagyon szép szerintem ez, hogy Jézus maga a gyertya, és hogy tulajdonképpen magát felemészti, hogy másoknak is szolgálhasson. És hogyha arról kellene beszélnem, hogy nekem ez mit jelent, akkor én egyrészt a szakmai hivatásról beszélnék, másrészt az anyai szerepről ennek kapcsán, hogy tényleg mennyit képes az ember adni magából, hogy valamit sikerre vigyen, vagy hogy mások tudjanak táplálkozni belőle.
Zoltán, mint férfi ember, nyilván az ember másként közelíti meg férfiként azt a beszélgetést, vagy azokat a monológokat, amelyeket a gyertyaszentelő boldogasszony ünnepének az evangéliumában hallunk, akár a már említett Simeon énekét, akár pedig Anna próféta asszonyról szóló gondolatokat, illetve magát azt, ami kötődik is a gyertyaszentelő boldogasszonyhoz, mint néphagyomány, hogy a szentmisében a szertartást végző pap megáldja, megszenteli a gyertyákat. Neked milyen élmények, milyen gondolatok jutnak az eszedbe, milyeneket tudsz felidézni a kedves hallgatók számára?
De aki követi az adásunkat, az emlékszik rá, hogy szinte minden adásban mindenkinek volt élménye, de most úgy tűnik, hogy ez az első adás, ahol senki nem tud konkrét élményről beszámolni, de azt is jelzi, előre nem beszéltük össze, hogy melyek lesznek a kérdések, és egy műsorban az a jó, hogyha spontán. Nekem nincsenek ilyen emlékeim, de ezt az ünnepet én úgy szoktam vizsgálni, hogy gyakorlatilag hogyan illeszkedik a mindennapi életbe, és talán az a legizgalmasabb, hogy hogyan sikerült a különböző pokány ünnepeket és szokásokat gyakorlatilag megkeresztelni, keresztényé tenni, mert önmagában az, hogyha mondjuk egy gyertyát megszentelünk, az egy nagyon-nagyon világi dolognak tűnik, én úgy gondolom, de az egyház megtölti vallási tartalommal, és az emberek is gyakorlatilag úgy gondolom, hogy akkor a mindennapi életbe elviszik ezt a vallási tartalmat. Nekem ez tetszik nagyon az ünnepben, hogy egy annyira emberi dolgot sikerül igazából átszellemíteni, és utána ez a mindennapjainkban benne marad. Nekem még ez egy ilyen emlékeztető is gyakorlatilag, ahogy ugye beszéltünk a vízkeresztről és a házszentelésről, hogy én magammal látom, hogy olyan hihetetlen sok emlékeztetőt kell kapnom az Úristentől, de a mindennapi gyakorlatban is, hogy igazából jól csináljam a dolgaimat. És akár egy ilyen gyertya is, ugye amikor beszélünk a néphagyományról, hogy van, ahol egy pici darabot rátesznek a kilincsre például, ezek mind arról szólnak, hogy az ember fölír magának idézeteket, hogy mit, hogyan kellene csinálni, és ehhez tartja magát. Csak akkor ugye alapvetően nem a szövegemberei voltak, hanem a különböző cselekedeteknek, meg a gyakorlatoknak az emberei, úgyhogy én ezt a részét emelném ki igazából.
Ritát szeretném kérdezni, hogy tulajdonképpen mindaz, amit itt az a felvezetőben elmondtunk, hogy bár ez az ünnephez kevés élményanyag kötődik, de mégis magának az ünnepnek mély tartalma van. Hogy mi az, amit meg tudunk osztani a hallgatókkal, hogyha egy kicsit szeretnénk elmélyülni ennek az ünnepnek a tanításában?
Igen, csatlakoznék Zoltánhoz, hogy valójában a gyakorlatiság a néphagyományban úton útfélen tetten érhető, tehát ahogy már említettem, hogy nagyon szép az elméleti szimbolikája is a gyertyának, de hogy miként használják vidéken szerintem sokkal jobban a mai napig a gyertyának ezt a világosságot adó szerepét, hogy már igazából a keresztelőig az újszülött mellett tartották a gyertyát. A fiatal anya a gyertyával együtt ment a templomba. A betegek mellett ugye meggyújtották, és ugye a haldoklók mellett is a gyertyát. Egyrészt azt gondoljuk, hogy a gyertyának a fénye mutathatja az utat a mennyországba, a füstje pedig elűzheti a gonoszt, ugye ez is a néphagyomány mondatja velünk. Másrészt meg nagyon szépek ezek a népszokások, de amik így ebből a gyertya szerepéből adódnak, hogy ugye, hogyha szenteléskor nem alszik el a gyertya, akkor jó méztermés lesz. Ugye itt a méznek meg a viasznak az analógiáját véljük felfedezni, illetve a gyümölcsfát érdemes ilyenkor megveregetni, mert akkor az is szépen fog teremni. Másrészt ugye ilyenkor szokták mondani, hogyha süt a nap aznap, ugye, akkor hideg lesz ez a, ha medve meglátja az árnyékát, és ilyenkor elbújik, ugye, ez is ezzel a tulajdonképpen ünneppel kapcsolatos.
Zoltánnak azt gondolom, hogy a saját magad tapasztalatából, illetve a megélt hitből biztos, hogy vannak olyan meglátások, amelyekkel tovább tudjuk erősíteni ennek a szép ünnepnek a tanítását.
Igen, valami nagyon kikívánkozott belőlem, ugye, hogy én nagyon gyakran ebben a stúdióban a mindennapi életre levonható következtetéseket próbálom, ugye, és a keresztény hitnek a megélését bemutatni, és számomra a nagyon lényeges tudás, amit én leszűrtem ebből, hogy ugye a gyertya is azt mutatja, hogy az egész életünkön végigkísér ugyanaz a gyertya, ahogy például korábban az ember ugyanazok a ruhák is végigkísérték, most viszont a világunkban egy olyan nagy gazdagság és bőség van, ami gyakorlatilag egy picit eldobhatóvá is teszi a dolgokat. És én úgy gondolom, hogy pont az egyháznak az a tanítása, hogy a néphagyományban is megjelenik a gyertya, mint a szimbólum, ami mindvégig ott van. Ebből lenne érdemes tanulni, én úgy gondolom, akár a környezetvédelem kapcsán is. Tudom, hogy távoli áthallás, de mégis talán.
És egyébként nem is annyira távoli áthallás, mert hogyha mégis egy élményt kell elmondani, akkor legyek én az, aki egy élményt mondok. A napokban arról beszélgettünk a plébániámon, hogy mikor történik meg a fenyőfának, a karácsonyi díszítéseknek az eltávolítása. És mivel a február 2-a az pénteki napon kerül megünneplésre, utána a szombat Szent Balázs püspöknek az ünnepe, utána rögtön van egy vasárnap. Ugye egy dilema volt, hogy hát akkor le kellene bontani már előtte csütörtökön, hogy hétvégére a templom tiszta legyen, és így tovább. És az idősebbek, az egyházközségi képviselő testületi tagok elmondták, hogy hát gyerekkorukra visszaemlékeznek, hogy amikor a gyertyaszentelő boldogasszony napi szentmise kezdődött, akkor annak van egy szép éneke, hogy ki 40 nappal ezelőtt, hiszen egy 40 nappal azelőtti esemény Jézus születése, és a pap nagyon sokszor elment az akkor még felállított Betlehemhez, és onnan indult a gyertyával, és a hívek követték, és így mentek a Betlehemtől a szentélybe, a miséző oltárhoz, áldották meg a gyertyát, és így tovább. Tehát valahol az, hogy a templomainkban és esetleg már nagyon sok családnál, ha olyan lehetőség van, nem csak január 6-áig vízkeresztig őrizzük meg a fenyőfát, hanem február 2-áig megmarad. Ennek valahol megvan az a jelentése, hogy szeretnénk tartósabbá tenni az ünneplést. Olyan kár, szokták mondani, hogy amikor húsvétkor is felállítjuk a szent sírt, és gyakorlatilag az csak arra néhány napra van rá szükségünk, szinte ott a nagy hétnek a 3 napjára, esetleg a húsvét vasárnapra, hogy mennyit fáradozunk vele, és utána aztán mégis el kell ugye bontani, mert már a liturgiában nincs szerepe. Hát valójában itt a gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe, az mondhatjuk azt, hogy egy kicsit segít bennünket abban, hogy meghosszabbítsuk a karácsonyi ünnepet, és újra felidézzük, hogy Jézus most már a 40 napos Jézust ünnepeljük, aki édesanyjával elmegy a templomba, és ott történnek azok az események, amiről már itt az imént beszéltünk. A beszélgetés közben biztos neked is eszedbe jutottak még olyan dolgok, amelyeket nagyon szívesen megosztanál velünk, és mi pedig szívesen meghallgatjuk Anna Pólféta asszonyon túl a te gondolataidat is az ünneppel kapcsolatban.
Olyan érdekes, mert én mindig nagyon hálás vagyok a beszélgető társaimnak, mert valóban gondolatébresztő volt mindaz, amit hallottam, akár azzal kapcsolatban, hogy a gyertyának milyen nagy szerepe van az életünkben, és egyébként én így a téli időszakban, és akár ugye az adventtől kezdődően, most ahogy a karácsonyhoz is kapcsoltad ezt az ünnepet, valahogy sokkal többet használom én is a gyertyát, és annak a fénye, annak a melegsége, az így anélkül, hogy tudatosodna a jelentése, hogy akár az, hogy irányt mutat, akár az, hogy azért a hitünk és Isten az egy olyan forrás, ami mindig ott van, mindig megmelenget, és mindig irányt tud mutatni nekünk, hogy ez valahogy tényleg felerősödik ilyenkor bennem, és akár a néphagyománnyal, akár az időseknek a gyakorlatával kapcsolatban pedig az jutott eszembe, hogy édesanyám most már évek óta nem tud templomba eljutni, és hogy mennyire számon tartja ezeket a dolgokat, és akár a gyertyaszentelésnél is, hogy igen, neki akkor visszük a szentelt gyertyát, mint ahogy előtte elvisszük a szentelt vizet, aztán később a szentelt barkát, és hogy ez mennyire fontos, és hogy valóban mennyire az élete része neki is, és igazából még annak a generációnak köszönheti, akik még ezeket a hagyományokat ápolták és átadták annak a generációnak is, akik az 50-es években születtek, és hogy ön pedig hogy tudta mindezt továbbadni nekünk. Tehát, hogy ez nagyon mélyen megérint engem, hogy ha bennem vagy a családomban nem is feltétlenül tudatosodna, hanem automatikusan, mert hál' Istennek a mindennapjainknak része a vallásgyakorlás, hazavisszük, persze, megszentelték, hazavisszük, közben pedig van, aki ezt várja, van, aki ezt számon tartja, van, aki ezt készül rá, van, aki erre készül a családunkban is, és kéri, hogy vigyük. És ennek is egy nagyon-nagyon szép szimbolikája van szerintem, és én nagyon-nagyon nagy örömmel és nagy szeretettel adom ezt például oda mindig az édesanyámnak. És a hagyományokhoz még egy picit visszatérve, nagyon megérintett az a gondolat is, amikor arról beszéltél, hogy a ruhadarabok öröklődtek. Tehát amikor a 15 éves fiam az általa nem is ismert dédnagyapja kalapját megtalálja otthon, és azt mondja, hogy hát akkor de jó, nem veszek, mert akartam, de hogy akkor viselhetem. És közben ugyanaz a kinézet, ugye édesanyaként látja az ember, úgy sok szempontból ugyanaz a habitus, és amit a nagyapámon láttam, azt most látom a fiamon. És ez tényleg egy nagyon-nagyon szép folytonosság, és nagyon-nagyon-nagyon sokat hozzáad. Megint csak egy nagyon átlagos mindennapi gesztushoz.
Amikor azt mondjuk, hogy gyertya szentelő boldog asszony, akkor természetesen ez egy olyan kifejezés, ami a ünnepnek ezt a néphagyomány jellegét próbálja kidomborítani. Valójában minden boldogasszony ünnepnek van egy teológiai tartalma is. És talán megfigyeltétek ti is, és a kedves hallgatók is, hogy a mi magyar nyelvünkben és a katolikus egyház liturgikájában rendkívül sok boldogasszony ünnep van. És hogy valójában a boldog szót szeretném itt kiemelni, hiszen ennek a evangéliumi részletnek, amit a február 2-ai Szentmisén felolvasnak a templomban, ennek igazából egy ilyen számomra ambivalens érzést adó hangulata van, egyetlen mondat miatt egyébként, amikor is a Simeon miközben minden szépet és jót elmond a ünnepnek mondjuk így a tartalmáról, elmond arról, hogy a megváltó, a messiás most már kézbe vehető, megfogható, itt van közöttünk, de oda mond egy mondatot a boldog asszonynak, hogy a te lelkedet is tör fogja átjárni. talán érezhetnénk azt, hogy minthogyha ennek az ünnepnek ez a telelkedeti stőr fogja átjárni, beárnyékolná szépségét. Tehát valójában már a karácsony időben is, amikor aranyat, tömjént és mirhát visznek a kis Jézushoz, azért ott a mirhának a jelentésében is benne van egy arra való utalás, hogy történni fog majd valami, és a megváltás az csak a szenvedés árán, a szenvedés útján fog véghez menni. Mit gondoltok erről, hogy a sok-sok szép boldogasszony ünnepnek a tartalmában egyrészt a mi magyar népünk Mária tisztelete, ugyanakkor viszont a folyamatos emlékezés arra, hogy boldognak úgy lehet lenni, hogy közben vannak bizonyos szenvedéssel teli időszakok, ez hogyan jelenik meg a ti életetekben, gondolataitokban, akár ennek az ünnepnek a kapcsán is?
Sokan ugye kritizálják a magyar himnuszt is, mert ha úgy belegondolunk, akkor más népeknek a himnuszában sokkal több a vidámság, boldogság, és a mi himnuszunk az, ami bal sorsra, szomorúságra, szenvedésre épül. Én azt gondolom, hogy a magyar köztudatban, magyar kultúrában benne van ez a pejoratív, szomorú, negatív, hangulatú élményvilág, és ugyanígy nyilván a szokásainkban, ugyanúgy a vallásunkban, és a vallás ábrázolásainkban is nyilvánvalóan, tehát még egy Máriát is nagyon-nagyon különbözőképpen lehet ábrázolni festményeken is, és én ezt gondolom, hogy ez az ambivalencia, hogy egyrészt nagyon magasztos, mert hát tényleg Mária igent mondott Jézusra, ez együtt jár azzal is, hogy ugye szenvedett, nyilván nőként is szenvedett már a terhesség alatt, illetve a szülés alatt, másrészt nyilván még inkább szenvedett, amikor Jézust, az ő fiát el kellett engednie.
A Szentírás szerintem ezen a téren is rendkívül őszinte, mert kimondja, hogy igazából a boldogság és a szenvedés az együtt jár, és a világunkban nem ezt szoktuk látni. Tehát a világunk azt mondja, hogy arra ad útmutatót, hogyan legyünk boldogok, és hogyan legyünk folyamatosan boldogok, de ha valaki leáll egy pillanatra, akkor azt látja, hogy hát ez nem a valóság, tehát hogy ez egy elérhetetlen állapot, és a szenvedés és a boldogság együtt jár, és egyre több egyébként keresztény gondolkodó filozófus fogja fel, Jordan B. Peterson is ezt írja, hogy igazából akkor kezdhetünk boldognak lenni, amikor tudomásul veszük a szenvedést, elfogadjuk a szenvedést, és ezen keresztül tudunk eljutni a boldogságig. Ezt, hogyha az ember nyilván a saját életében tapasztalja, akkor nem olyan könnyű elfogadni, erős hitre van szükség, de én úgy gondolom, hogy a Szentírásnak ezek az apró részletei, amelyeket ki tudunk fejteni, ezek sokkal inkább segítik megélni a hitünket, és sokkal inkább segítik elfogadni a környezetet, és igazából egy valós környezetben való hithez segítenek hozzá.
És Anna, te mit gondolsz az imént elmondottakról, illetve hogyan látod ennek a ambivalenciának a helyzetét a mindennapokban?
Éppen pár napja olvastam Mustó Péternek a Megszereted, ami a tiéd című könyvében ezt, hogy Ábrahám mennyit vívódott, és ahogy ment fel a hegyre, akkor ő egyedül volt, és a problémáját látta, és nem beszélt róla sem a közvetlen családtagjainak, ugye sem a gyermekének, és hogy valami megváltozott a szívében, amikor felemelte a kezét, hogy egyetlen fiát, Izsákot feláldozza az Isten kérésének megfelelően, és hogy akkor értette meg azt, hogy ez az áldozat mit jelent. És azért hozom ezt ide, mert nagyon szemléletesen az szerepel a könyvben, hogy felfelé a hegyen még egyedül volt, és lefelé már az Istennel együtt jött. És én ezt nagyon-nagyon komolyan megtapasztaltam. Az elmúlt évem azt lehet mondani, hogy nagyrészt arról szólt, hogy az édesanyámnak a gyengeségével, az elmúlás felé vezető útjával szembesülnöm kell. Tehát azzal, hogy ő egyre rosszabb állapotba kerül, illetve egyre inkább távolodik a mindennapjainktól, és hogy a mi életünkből is el kell majd egyszer engednünk. És amikor már mindent megpróbáltam e körül biztosítani számára, akkor eljutottam oda, hogy csak az imádság van. És valahogy akkor tapasztaltam meg én is ezt, hogy ha ott van benne az Isten, akkor valami fajta megnyugvás következik, hogy én ezt oda bíztam. És amikor meg tud születni a szívemben, én nekem erről van tapasztalatom, hogy én ezt tényleg odaadom és átadom, akkor valami fajta megnyugvás is urrá lesz rajtam és lett rajtam, hogy akkor viszont jó kezekben van az én szerettem, mert hát ugye minden igyekezetem arra irányult, hogy én rajta segítsek, és hogy nagyon rossz azt megtapasztalni, hogy ugye vannak rajtam túlmutató dolgok, és aztán meg mennyire jó azt megtapasztalni, hogy vannak rajtam túlmutató dolgok. És ha megengeditek, idehoznék még egy dolgot, mert nem véletlenül idéztem Ábrahám Izsák történetét fel. Nekünk a harmadik gyermekünk egy pici kis eltéréssel, rendellenességgel született, amit mondtak, hogy figyelni kell, de reméltük, hogy nem jelent problémát, de 3 hetes korára gyakorlatilag egy nagyon-nagyon magas gyulladást okozott ez az egész a szervezetében, és hát nektek is megadatott, ugye egy pici baba ott van a családban, és hát azt mondták el, hogy a nyűgösség, az étvágytalanság és a láz lehet a tünet. Na most neki kizárólag a lázasodás működött, mert egy végtelenül jókedélyű, nagyon kiegyensúlyozott és nagyon jó étvágyú baba volt, és hát egy újszülöttnél ugye ez a 2-3 naponta jelentkező láz olyan érthetetlen is volt. Lényeg az, hogy egy héttel később kerültünk kórházba, és akkor nagyon-nagyon-nagyon magas volt már a gyulladás a szervezetében. És ott voltam vele a kórházban, a gyermekágy idején, egy pici apró emberrel, és hogy azért ez az érzés nagyon elemilyen mai napig bennem van, hogy ki tudtam mondani, megkímeltett tőle a Jóisten, és nem tudom elképzelni, hogy mi lett volna, ha ez bekövetkezik, de ki tudtam azt mondani, hogy az Isteni ez a gyermek. És hogyha kell, akkor én vissza tudom adni. És mai napig ez az érzés azért nagyon sokszor elkísér. Úgyhogy ezekben a határhelyzetekben nagyon megmutatkozik szerintem ez, hogy a boldogság és a szenvedés az együtt tud járni.
Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést Annának, Ritának és Zoltánnak, és a kedves rádióhallgatókat arra biztatom, hogy ismerkedjenek meg minél jobban ezzel a szép ünnepünkkel, és hogyha tehetjük, akkor legyünk részesei Gyertya Szentelő Boldogasszony tanításának, és hogyha a szentelt gyertya otthonainkban van, akkor az, ne féljünk tőle, az nem egy babonás szokás, hanem sokkal inkább vallásos hitünknek megnyilvánulása, hiszen a szentelt víztől kezdve a barkaágak, a gyertya, vagy éppenséggel a húsvét ételek megáldása, megszentelése, hazavitele, ezek mind-mind összekapcsolják a profán világot a szakrálissal.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűz Zoltánnal, az egyetem pedagógiai karának dékánjával és dr. Szűs Novák Réta neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Közelkép című műsorunk szól. Ebben Kázsmér Veronikával, a görögkatolikus kurzió világi elnökével beszélgetünk. Majd egy prédikációt hallanak Nyírpazonyból, a tékozló fiúról szóló példabeszédről. Az óra második felében az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora, a Líceumi Krónika szól. Hajnali 1 óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után híreket hallanak, majd környezetvédelmi magazinunk, a Zöld Hullám szól. Ebben Hanula Barnát hallják, a Széchenyi István Egyetem docensét, aki a hidrogén komplex szerepe a közlekedésben címmel tartott előadást a Miskolci Egyetemen. Ennek szerkesztett változata szól. Hajnali 3 óra után a híreket követően a közélet mai műsorában
Gyöngyösre és Szihalomra látogatunk. 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Trimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Kápor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajkó Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Budapéter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Olvasom Máté evangéliumában. Körülöttem sokan szenvedik az élet ezerféle fájdalmas nyomorúságát. Érzéketlenül megyek-e el mellettük, vagy irgalmas testvérük vagyok-e, aki osztozik fájdalmukban, és ha mással nem tudna is, már ezzel is segítségükre van. Embertársaimmal szakadatlanul együtt élek, és sokféle dolgunk van egymással. Az önzésnek mennyi bűnös méteje fertőzheti meg érintkezésünket. Tiszta szívű társuk kell, hogy legyek, akinek nincs előttük semmi rejtegetni való hátsó gondolata. Uram Jézus, fénylő igazság, ki ismered és feltárod a szívek titkát, add, hogy megismerjem, ki vagyok én, hogy eléd állhassak csupasz valóságomban. Vedd le rólam az álarcot, melyet magamra öltöttem tartós szokásaimmal, megalkuvással és önteltséggel. S adj bátorságot, hogy szívből őszinte legyek. Uram Jézus, nem vagyok egyedül, bennem fohászkodik hozzád a vámosok és bűnösök sokasága. Add, hogy helyet kapjunk, ha szegények vagyunk is, barátaid újjongó seregében.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtt előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak